Felolvasom az Efézusi levél 5. részének 1.-9. versét. Legyetek tehát Isten követői, mint szeretett gyermekei, és éljetek szeretetben, ahogyan Krisztus is szeretett minket, és önmagát adta értünk áldozati ajándékul, Istennek kedves illatként. Elemen paráznaság, bármiféle tisztátalanság vagy nyerészkedés még szóba se kerüljön közöttetek, ahogyan ez szentekhez méltó. Se szemérmetlenség, se ostoba beszéd, vagy kétértelműség, mert ez nem illik, hanem inkább hálaadás. Hiszen jól tudjátok, hogy egyetlen paráznának, tisztátalannak, vagy nyerészkedőnek, azaz bálványimádónak sincs öröksége Krisztus és Isten országában. Senki meg ne tévesszen titeket üres beszédével, hiszen éppen ezekért sújtja Isten haragja az engedetlenség fiait. Ne vegyetek tehát részt ezekben. Mert egykor sötétség voltatok, most azonban világosság vagytok az Úrban. Éljetek úgy, mint a világosság gyermekei. A világosság gyümölcsei ugyanis csupa jóság, igazság és egyenesség. Eddig Isten igéje. Mondtam, ma bőjt harmadik vasárnapja van, és ezt azon túl, hogy ókori vasárnapjának, a szemek vasárnapjának nevezi a keresztény hagyomány, még bőjt közép vasárnap néven is illetik, hiszen a 6 bőjti vasárnapból valóban most van a harmadik vasárnap. És ilyenkor a keresztény liturgia ezt a témát adja meg, különböző javasolt igehelyekkel, hogy mire nézünk, mire figyelünk. És amikor összeállítottam a programot, akkor kicsit óvatlanul az Efézusi levelet jelöltem ki a saját magam számára, az Efézus 5.1.9-et. És hát a héten belenézve azt mondtam, hogy hogy jön ez oda, hogy ókuli szemek, látás. Nagyon, nagyon értékes és elgondolkodtató ez a pári ige szakasz, de hogy is lehet ezt a két szempontot összeegyeztetni? És ahhoz, hogy legalábbis nekem, hogy el tudjak boldogulni ezzel a kérdéssel, egy kicsit hátrébb kellett lépnem, és azt javaslom, hogy most úgy együtt gondolatba lépjünk egy kicsit hátrébb, és nagyon nagy vonalakban nézzünk rá az Efézusi levélre. Nem tudom, hogy valahogy egy szuszra elolvastátok az Efézusi levelet, mindenképpen érdemes a leveleket, nem csak apránként, hanem így egyszerre is elolvasni, mert egészen más hal meg az ember, amikor a teljes szöveg összefüggésében olvas egy levelet. Az Efézusi levél egy nagyon fontos levél, Luther a római levél mellett ezt tartotta a másik legfontosabb levélnek a páli levelek közül. Ugyanakkor az utóbbi évszázadokban kialakult egy vita, hogy valóban Pál írta-e, és valóban az efézusiaknak írta-e. Természetesen német teológusok, akik szeretnek mindenféle, hogy is mondjam, apróságot megtalálni a görög szövegekben, felfedezték, hogy 40 olyan szó szerepel itt, ami sehol máshol a Pál íratokban. Tehát kérdéses, hogy valóban stílusban ez Pál, beleillik-e Pál leveleibe, még akkor is, hogyha egy páli teológiának a tovább gondolásaként tekinthetünk az Efézusi levélre, meg a legrégebbi kéziratokban nincs az efézusi szó. Bár sokkal inkább úgy tűnik, hogy, és erről mindenféle vita alakult ki, ez számunkra lényegtelen, hogy egyfajta körlevélről van szó, hiszen ez a levél úgy hangzik, mintha pogány keresztényeknek írta volna Pál, Efézusban pedig döntően zsidó keresztények éltek. De, lényeg a lényeg, már az egészen korai századokban két egyházatja, Polikarpusz és Ignász is, Pálinak tartotta ezt a levelet, idézett belőle, és nagy tekintéllyel, és a keresztény igazságokra nézve nagy tekintéllyel bíró levélként hivatkoznak rá. Miről is szól ez a levél? Az apostol a keresztény közösséget úgy szólítja meg, mint akik Isten kegyelméből Krisztusban örök alapot és új életet kaptak. Mint akik Jézus Krisztus által megvilágosodtak. mint akiknek az egész életük, gondolkodás módjuk éppen ezért átrendeződhetett. Voltatok régen sötétség, most pedig világosság az Úrban. És nagyon, nagyon kimerítően, szinte az élet minden területét sorra vevően beszél arról ez a levél, hogy miről is szól, akkor ha ezt kaptátok, ha Isten szeretetének a részesei vagytok, akkor hogyan éljetek? Na, így nézzünk rá, ebből a szempontból nézzünk rá arra, hogy, és próbáljunk azon gondolkodni, hogy mit is mond ez a levél, vagy ez a pár vers, amit felolvastam, arra nézve, hogy is viszonyulunk a látásunkhoz. Itt is szép illusztrációt kaptunk arról, hogy a látáshoz külső világosság kell. Ahhoz egyáltalán, hogy fizikailag lássunk. Az idős otthonban is eljátszottam ezt, mert hogy lekapcsoltam a villanyt, nem rémítettem meg az időseket, mert egyszerűen csak szürkület lett az ebédlőbe, és mondtam, hogy ugye milyen kicsit nehezebben látunk most. De ha felkapcsoljuk a villanyt, akkor már jobban látjuk egymást, élesebben látunk. Pláne mondtam nekik, ha fölteszem a szemüvegemet, érdekes módon csupa ilyen 80 fölötti ember volt, és egyedül én hordtam szemüveget, még jobban látunk. Kell egy külső világosság ahhoz, vagy a napfény, az erős napfény, vagy a villanyvilágítás ahhoz, hogy az ember jól lásson, élesen lásson. De azt már tudjuk, hogy az, hogy mit látunk, az igazából nem a szemünknél dől el, hanem az agyunkban. A szemünk alkot egy képet, a szemünk fölfogja az ingereket, és az agyunk alkot egy képet arról, amit látunk. Így fordulhat elő, és egyébként a különböző kultúrákban erről csináltak vizsgálatot, hogy ugyanazt a dolgot más szempontból látják a más-más kultúrákban fölnövekedők, hiszen másképp alakul ki a látásunk, illetve az, ahogy mi hát összegezzük a látottakat. Azt pedig már pláne ismerjük azt, hogy a belső látásunk is mennyire különböző lehet. Biztos, hogy mindegyikünknek van olyan élménye, hogy elmeséltünk, látunk egy filmet együtt, és mintha nem is ugyanazt a filmet láttuk volna, vagy közel, hát vagy jó-jó, az események nagyjából, a szereplők úgy, amíg a nevük ugyanaz volt, de hogy mit láttunk abban a filmben, az abszolút különböző. Velem ezt egyszer megcsinálták, egy film nagyon kényes jelenetéről elmondták, hogy az miről szólt, és hát én elmondtam, ahogy én láttam, és a társaságban éles vita alakult ki, hogy mi is történt ott tulajdonképpen, mindenki más gondolt arról. Mert az is, ahogy a mentális látásunk, ahogy a dolgokat látjuk, ahogy arról egyáltalán beszélni tudunk, vagy véleményt alkotunk, az is az agyunkba alakul ki. Az is nagyon mélyen meghatározza a gondolkodásunk, és nagyon mélyen meghatározzák az érzelmeink. Most olvasok egy könyvet az érzelmi intelligenciáról, hát ugye ez köztudott, hogy nem csak IQ-nk van, hanem EQ-nk is, ami hosszan azt tárgyalja, hogy azt, hogy mit tartunk igaznak, hamisnak, hogy egyáltalán hogyan alkotunk véleményt egy dologról, abban nagyon-nagyon nagy szerepet játszanak az érzelmeink. Nagyon primitív módon, ha szeretünk egy embert, 1000 felmentést tudunk a számára. Ugye? Ellenben, ha nem szeretjük őt, akkor sokkal kritikusabban meglátjuk a hibáit, a fogyatékosságát. Mit csináld rossz? Már megint. Nekem is vannak ilyen embereim, akiket csak azt tudom mondani, hogy már megint megszólalt. Kár volt. Vannak ilyen embereink. Mit mond Pál erről? Ez a levél erről. Ki lát jól? És hogyan lát jól a keresztény ember? Ugye van az az Exupéry már idézet, amit már így csontunk rágtunk, hogy jól csak a szívével láthat az ember, ami igazán lényeges, az a szemnek láthatatlan. Sokkal több, annyira elkopott ez az idézet, hogy már nem gondolunk bele, ennek még nagyon komoly, mély biblikus igazsága van egyébként. Mert jó csak a szívével láthat az ember. És a bibliai értelemben a szív, az emberi értelem, érzelem, akarat középpontja, az lát jól, aki belülről lát jól. Az lát jól, akinek belülről egyszer felgyújtották a villanyt. Aki valamilyen módon egyszer belső világosságra jutott, az Isten dolgait és az élet dolgait illetőleg. Ez egészen különböző módon történhet. Meg vannak emberek, akiknek a külső világosságuk, mentális világosságuk a szüleik, a nagyszüleik voltak. Akik egy életen keresztül tanították őket, és mondták nekik a biblikus igazságokat, de eléjük is élték. És ezzel csak belsővé tudták tenni azt, amit kívül láttak. Lehet, hogy ehhez volt egy személyes döntésük is, de mint egy beléjük épültek dolgok. Vannak emberek, én is ezek közé tartozom, akiket nem neveltek vallásosan, találkoztunk az Isten igéjével, és ez még egy adott időponthoz is köthető, nagyon komoly belső megvilágosodást jelentett. Tényleg átéltem, hogy felgyújtják a villanyt. És egyszer csak láttam önmagamról, és a világról azt, amit addig nem láttam. Tegnapi konferencián voltam, egy mentálhigiénés konferencián, ahol hát ilyen workshop is volt, és mint megszokott ilyenkor az előadás után, hogy egymás felé fordítják a hallgatókat, hogy alakuljanak egy kis csoportok, és beszélgetni tudjon, és aki velem mellettem ült, nagyon érdekes módon, az egy református asszony volt, és elmondta, hogy aztán nyílt a színen is elmondott, hogy neki volt már két gyereke, nem volt vallásos ember, és nagyon szeretett volna egy harmadikat a férjével együtt. De hát csak nem jött az a harmadik gyerek. És hát már nagyon, nagyon úgy tűnt, hogy sok mindfajta időből és lehetőségből kijutottak, és ez nagyon megviselte. És a férje, hogy megvigasztalja őt, vett neki egy kis kutyát. Szimbolikus ez a dolog, akit babusgatni lehet. Tehát egy kicsi kis kutyát, ami aranyos volt, szörös volt, puha volt, babusgatni lehetett. Ugye értjük ezt a képet. De hát ezt a kis kutyát sétáltatni is kellett. És ő volt az, amikor már a családot elengedte mindenkit, ahova kellett, akkor délelőttönként sétáltatta ezt a kutyát, egy nagyon szép helyen laknak. És azt mondta, hogy egyszer csak a kutya sétáltatása közben meglátta az erdőt. Meglátta a természet ezer apró szépségét. Elkezdett gondolkodni azon, hogy de ki teremtette ezt? Honnan származik az élet? És ezek a kutyasétáltatós délelőttök folyamán egyszer csak elkezdett látni. Aztán csatlakozott egy közösséghez a kérdései nyomán, odafordult a Szentíráshoz, sokat beszélgetett emberekkel, de ugye valahogy itt kezdődött. Volt egy hiánya, és a kutyasétáltatás közben egyszer csak elkezdett látni. Persze hál' Istennek, amikor Isten világossága elér bennünket, akkor nem azonnal gyújtják föl a reflektorokat. Nem bírnánk ki. Azt mondja a Szentírás egy helyen, hogy az igazi világosság az olyan, mint a hajnal világosság, amely minél inkább előre halad, annál világosabb, egészen a teljes délig. Lehet, hogy a hívő életünk elén azt gondoljuk, hogy nagyon jól látunk mindent. Aztán kiderül, hogy jaj, de hogy, lesz ott még nagyobb világosság is. Lesznek ott még árnyaltabbak és cizelláltabbak is a dolgok. Ki lát jól? És hogyan látunk jól? Az efézusi levélnek az a válasza, hogy az, akinek belülről Isten világossága megvilágosította őt, ahol önmagára és az Isten dolgaira nézve egyszer csak elkezdett látni. Az lát jól, akit mivel a kegyelem megvilágosított, kiszabadult annak az életnek a, most fogalmazzunk így, hogy rabságából, amiben a középpont ő volt, önmaga volt. esetleg egy másik ember volt, esetleg egy ideológia volt. És a középpont átkerült teljesen máshová. A középpont átkerült Krisztusra, a megváltásra, a kegyelemre, az Isten szeretetére, aki végre elmerte hinni azt, amit azért nehéz nekünk elhinni, mindegyikünknek, hogy mi Isten szeretett gyermekei vagyunk. Nem azért, amit csinálunk, nem azért, mert ilyen kedvesek, szépek, aranyosak vagytok, hanem egyszerűen azért, mert Isten szeretet, és ezt a szeretetét Jézusban kinyilvánította. És aki elkezd töltekezni ezzel a szeretettel, jól lakik azzal, hadd fogalmazzam így, hogy jól lakik azzal, hogy ő szeretett gyermek. Ki látja jól a másikat? Aki ezzel a jól lakottságával néz rá a világra, és néz rá a másik emberre, aki ezzel a megvilágosított jól lakottságával néz rá a másikra. Az a levélnek az a szakasza, amit felolvastam, az, ha összegzem, akkor a emberi terület három részét veszi kicsit górcső alá. Három nagyon érdekes és nagyon érzékeny területet. Azért állt jól, aki ennek a szeretett gyermeknek a szemével néz, például a másik ember testére. Mert az első terület, amit itt Pál felsor, az a paráznaság, tisztátalanság. Elképzelhetitek, hogy mennyire rémületbe estem, amikor arra gondoltam, hogy erre nekem ma az idős otthonba kell beszélnem. És talán ez a rémületem segített hozzá, hogy egyszer csak belenéztem abba, hogy nem azért, mert ott ezen a kérdésen nincsenek, vagy ezen a területen sok minden nem valósulhat meg, hanem nehéz erről ott beszélni. Itt se könnyű, de ott aztán kimondottan nehéz. És talán ez vitte tovább a gondolataimat, hogy persze itt alapvetően a szexualitásról van szó. De ha belenézünk egy kicsit a szövegbe, és tudjuk azt, hogy a paráznaság örök szava az a pornája, amiből a pornográfia jön, szó származik, akkor azt is tudjuk, hogy nem abban a kicsit hamis keresztény etikai értelemben beszélünk itt Pál a szexualitásról, hanem mintha azt a kérdést feszegetné, hogy hogy nézem én a másik testét? Eszköznek tekintem? Vagy a szeretett gyermek szemével tudok ránézni, és tudom megbecsülni azt, akár használom a másik testét, és itt sok vonalról lehet beszélni a szexualitásról, akár házasságon belül is használhatom a másik testét eszközként. De nekem, mint nem munkaadónak, hanem mint főnöknek, mégis felmerült a kérdésben nem, hogy hogy használom a másik testét főnökként. Akinek, ha azt mondom, hogy menj el, vidd el, csináld meg ezt vagy azt, a mai világban végletekig kisikerelik emberek testét. Nem csak itt ebben az országban, itt ebben az országban hagyján, de amit látunk, a világtávoli sarkában. Ha hatalmam van a másik teste felett, mert valamilyen módon rendelkezhetek felette, hogyan bánok azzal? És ami még izgatóbb kérdés lett a számomra, hogy hogy bánok az idős ember testével? Ott az idős otthonban gyakran nem csak vasárnap fordulok elő, hanem csütörtökönként is, és hát gyakran vagyok tanulja annak, hogy idős embereket visznek fürdeni. Tényleg kottázni lehet a különbséget, hogy ki hagyja ott félmeztelenül a 80 éves nőt, mert éppen valami dolga van az a folyosón, És ki az, akinek még arra is gondja van, hogyha véletlenül lecsúszik a lepedve, mert ilyenkor beburkolják, hogy be tudják vinni a válláról, akkor úgy diszkréten felemelje. Nincs ott senki. Nincs ott senki. Idegen. Én meg annyira belsőnek számítok már, hogy nyilván nem miattam teszi. Ugye sokat tanultunk a múltkor Ákostól a test dolgában. De ez is nagy kérdés, hogy hogy nézek a másik testére? Eszköz? A vágyaim, a szükségleteim, esetleg ez munka? Vagy a szeretett gyermek szemével tisztelem és megbecsülöm a másik testét, mint ami a lényegének valamilyen módon a hordozója és kifejezője. A másik nagy téma, amiről itt Pál beszél, a nyerészkedés haszonvágy. Hát nem gondolom, hogy nyerészkedő. Ahogy én ezt a társaságot ismerem, nem a nyerészkedő. Tehát nem nyernétek díjat a nyerészkedő klubjában. Senki. Dobogóra se jutnátok. Esélytelenek vagytok. De van a nyerészkedésnek nagyon sok kifinomult formája. Ahogy azért mi is tudunk nyerészkedni. Csak két példát hadd mondjak. Egyszer egy társaságban valaki meghívott vacsorázni, és ott közölte velem, mert éppen külföldön voltam, és a főnököm megkérte, hogy figyelje rám, és majd közölte velem, hogy hát én csak felfele barátkozom. Na most én tökéletesen megértettem, hogy én lefele vagyok. Nem kellett ezt rosszabban részletezni. Úgy válogatta a kapcsolatrendszerét, hogy abból ő mindig jól jön ki. A másik történet, ami eszembe jutott, az egy 30 évvel ezelőtti történet. Én 30 évvel ezelőtt a geokémiai kutatólaboratóriumban dolgoztam, és a geológus főnököm, aki már akkor kandidátus volt, hát elment egy maszek fogorvoshoz, odatta a névjegyét, dr. XY-nak hívták, odatta a névjegyét, és a fogorvos, miközben érzéstelenítette őt, kérdezte, hogy látom, doktor, mi a szakterülete? Tudja, jó, ha mi szakmabeliek kapcsolatban tartunk egymáshoz, sose lehet tudni, hogy nekem, a gyerekemnek, a feleségemnek, mikor lesz erre szükségem, és hogy érződött, hogy belerakja a nagy névjegy tartójába, ahol már sok-sok névjegy volt, hogy tudja, hogy kit mire lehet használni. És hál' Istennek a főnökünk még humorérzéke is volt, és azt mondta, hogy hát nézze, én csak egy szerény geológus vagyok. Én legfeljebb jó sírkövet tudok magának szerezni. No comment. De azt gondolom, szemléletes példája volt annak, hogy a haszonelvűség az a sokfajta módon tud megnyilvánulni, akár még bennünk is. És a harmadik terület, amit Pál itt célba vesz, ez a beszéd. Azt mondja, hogy ostoba, kétértelmű, üres beszéd, az ne legyen köztetek. Az üres beszéd, ezt fordíthatunk, úgyis, hogy egy jópofizás. Ismerjük ezt, nem? Amikor úgy jópofizunk. Van ilyen kollégák között, vagy most üres járatunk van. Ahogy látok, az nagy mértékben meghatározza azt, ahogy beszélek, ahogy kinyitom a számat. Mind itt bennünket, amikor megszólalunk. Az Isten szeretetétől túlcsorduló szeretett gyermek beszéde ez, vagy éppen ventilálok, valahol a feszültséget ki kell engedni, kritizálok, mert ez valahogy nagyon jól értünk, kibeszélek, de kedves hallgatlak testvéreim, vigyázzat! Van olyan, hogy a hallgatásommal megvonom magamat a másiktól. Nem csak a beszéd, tehát nem csak az lehet a beszéddel való élésnek a nem megfelelő módja, amikor retkálkodom, amikor rosszat mondok a másikról, amikor irigykedem, amikor jópofizok, az is, amikor hallgatok. És igazából nagyon sokszor emögött lehet az, hogy így kényelmesen. Hogy hozzászoktam ahhoz, hogy megvonom magam a másiktól. Nem hiszem el, hogy mint szeretett gyermek, az, amit képviselek, az, amit gondolok, az fontos, az építheti a másikat. Ókori vasárnapján ez a kérdés, hogy hogyan nézünk a másik emberre. Igaz-e az ránk nézve, hogy egyszer az életünk folyamán kaptunk egy belső világosságot. Ezzel a belső világossággal úton vagyunk. Nem látunk mindent tisztán. Nem látunk sok mindent teljesen. Talán már azt is tudjuk, hogy nem fogunk mindent teljesen. Sosem fogunk mindent teljesen látni. De ezzel a világosságommal, világosságunkkal, mint Isten szeretetétől jól lakott emberek nézünk a másikra. Nézünk a másik testére, viszonyulunk az emberi kapcsolatainkhoz. És ezzel a szeretettel megtelve szólunk, vagy hallgatunk, amikor éppen ennek van itt az ideje. Hát Isten áldjon meg bennünket ebben. Álljunk fel és imádkozzunk. A hozzátartozás csodáját köszönjük. Azt, hogy az életünkben valamilyen módon elkezdődött a te világosságod. Köszönjük, hogy ettől másképp láthatjuk magunkat, a másik embert, és legfőképpen másképp láthatjuk a te világodat. Áldj meg bennünket azzal, hogy ez a világosság egyre teljesebb legyen. És áldj meg bennünket azzal, hogy ebből a világosságból nézzünk ki a másik emberre, és tudjunk beszélni róla. Amen. Foglaljuk el a helyünket.